Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Köszöntöm hallgatóinkat, nagy szeretettel és tisztelettel a mai Visszapillantó című műsorunkban. Nincs nagyobb bűn, mint másokat vezetni, másoknak parancsolni, másokon uralkodni akarni, ahhoz való tulajdon és talentum nélkül. Vallja Széchenyi István. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Másodpercet sem találsz, melyben féltő szerelemmel ne gondoljak mindig rá. De ha nem vagy, mint a gyermek, nem találom a helyemet, s türelmetlen szerelmemmel sürgetem a perceket, hogy csordulási szerelemmel újra átöleljelek. Jó veled így egymáshoz simulni, jó veled így boldogan hallgatni, jó veled így kettesben álomban szerelmes varázs hinni a csodákban, jó, jó veled így.
Szilágyi Enikő énekelt, röviden mai találkozónk tartalmából. A tánc az életünk része, egy kifejezési eszköz, vallja Lőrincz Lajos koreográfus, 1975-ben készült Lukács János interjúja. Tóth Mária Radnótról került Vidombákra, a mindennapokról beszél Kinizsi Gyöngyi mikrofonja előtt 1995 tavaszán. Sok családnak jelent megélhetést a Kibédi Vágóhíd. Dósa Árpád vállalkozót kérdeztük 2009-ben. Műsorunk második felében Kakas Zoltán néprajzos egy 2005-ben készült hangfelvétele mutatja be Kézdi Szent Keresztet. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A tánc komoly szerepet játszik a nevelésben, a szép érzék fejlesztésében. Erről beszélget Lukács János Lőrinc Lajos koreográfussal.
A múlt hangjai értékes hangfelvételei a Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Táncművészet és nevelés.
Kedves hallgatóink, a hiedelem a szokás szerint, amikor a táncról szó esik, mindenki vigasságra gondol, és nem igen jut eszébe az embernek, hogy e művészeti ág egyúttal igen jelentős nevelő hatással bír. Ezt az oldalát vizsgáljuk meg a táncművészetnek, a táncnak, Lőrinc Lajossal, koreográfussal, a Maros megyei Alkotókháza munkatársával.
Hát valóban így van. Ha táncról beszélünk, a legtöbben a táncot a könnyű szórakoztatás eszközének tekintik, és elfelejtik azt, hogy ez is, mint minden művészet, nagyon komoly, nevelő jelentőséggel bír. Ma már felsorakozott a hegeli 5 tökéletes művészet mellé, a tánc is, annak ellenére, hogy a régi polgári szemlélet szerint a tánc valóban csak szórakoztató eszköznek bizonyult sok esetben, ma már a táncot egyik leghatékonyabb nevelő eszköznek használjuk, és ezt a szerepét tökéletesen be is tölti minden fokon. Úgy a falu életében a legkezdetlegesebb folklór anyag, mint a legmagasabb szinti színpadi feldolgozások komoly szerepet kapnak a nevelésben, az emberek öntudatának a nevelésében, a szép érzék fejlesztésében, az emberek optimista szemléletének a fejlesztésében. Nagyon komoly szerepet kapnak.
Lőrinc Lajos, mint az Alkotókháza munkatársa, elsősorban a népi táncokkal foglalkozik, azokat gyűjti, azokat dolgozza fel, és ha visszapillantunk néhány esztendőre, ő maga is valamikor a Marosvásárhelyi Együttesnek, hivatásos együttesnek volt a táncosa. Korábban meg műkedvelő táncos. Hát azt hiszem, hogy ha a tematikus táncok esetében, vagy a színpadi feldolgozások esetében nyilvánvaló a nevelő szándék és a nevelő jelleg, az egyszerű népi táncban már nehezebben lehet talán megfogalmazni, vagy talán könnyen?
Ez nagyon érdekes kérdés. A tánc a falu életében nagy jelentőséggel bír. Minden falu, beszélve az eredeti folklórról, kialakítja magának a saját részére szükséges táncművészeti formát, és ezt szinte, mintha tudatosan alakítaná ki, mint saját nevelő eszközét használja. Azon túl, hogy ő ezzel szórakozik, ugyanakkor kifejező, művészeti kifejező eszköz is az ő számára, és úgy, ahogy már a beszédünk elején elindultunk, ugyanakkor nevelő eszköznek is használja saját maga számára a falu. De itt a falu életében maga a táncos, maga a táncoló közösség, ez egyben előadó művész is, alkotó művész is, és, hogy ezzel a közhely kifejezéssel éljünk, művészeti fogyasztó is. Ezért saját maga részére a legszükségesebbet, pont azt, amit az a közösség igényel, azt formálja. Így az egyén nevelésében is óriási szerepe van, és ugyanakkor a közösség számára is nagy jelentőséggel bírnak ezek a falusi táncok, táncalkalmok, táncos szokások.
Jól mondotta, hogy táncos szokások, mert bizonyos táncok bizonyos alkalomkor születtek meg, és nagyon gyakran még most is bizonyos alkalomkor táncolják.
Ha komolyan megvizsgáljuk, majdnem minden jelentős mozzanatában a falu a táncot minden szokása mellé oda csatolja. Tehát elkezdve a lakodalomtól. Még a régebb időkben, még a temetés mellett is táncoltak. Tehát a tánc végigkísérte az embert a bölcsőtől a koporsóig. Miért? Mert amit a tánc nyelvén ki tudott fejezni, az ember azt nem tudta semmilyen más művészeti formával kimondani, kifejezni. A tánc magában hordja az őszintesség csiráit. Táncba hazudni nem lehet. Mindenki művészete mindenkihez szól. Ez nyelvi és más természetű hovatartozás nélkül mindenki számára érthető művészet a tánc.
És mindenkor fejlődik, alakul. Hirtelen csak arra gondolok, hogy ma már, persze színpadi feldolgozásokban, felhasználva a népi elemeket, a népi motivumokat, hány fajta tánc van? Éppen az elmúlt vasárnap rendezték meg Maros megyében, régenben, a tematikus táncok seregszemlét. Ime egy, mondhatni, nem új műfaj, mert hisz tematikus tánc mindenkor volt. Munkaelemeket, munkaaktusokat kifejező tánc mindig is volt. De ezek a tematikus táncok már a mai életet, a mai munkát elevenítették meg a színpadon.
Így van, valóban így van. A táncnak mindenkor volt témája, mert volt mondani valója. Legfennebb elvont témával jelentkezett, amelyik nem mindenki számára volt tökéletesen érthető. Éppen ezért, mint egy továbbfejlődés a táncművészetnek, megjelent a színpadi cselekményes tánc. Ez a színpadi cselekményes tánc már a kor szellemét hozza a mai kor emberének, mint egy kielégítve a mai kor igényeit. Na most már ezeknek a táncoknak már egy bizonyos meséjük van, valamit elmondanak, és olyan eszközöket is használnak, amit a hétköznapi életben a tánc nem alkalmaz. Tehát cselekményes táncoknak nevezzük ezeket a táncokat. Ezek tánckompozíciók, amelyek alkalmazkodnak a színpadi törvényekhez. Ebben az esetben már külön válasszuk a közönséget, aki beül a terembe, megnézi a táncot, szórakozva egyúttal nevelődik. Erre ma nagy szükség van, mert a szocialista nevelés igényli ezt a színpadi feldolgozási formát, és ma már úgy a professzionista együttesek, mint a városi tánccsoportok, de továbbmenve már a falusi tánccsoportok is, ahol erre lehetőség van, hozzakezdtek ilyen táncfeldolgozásokhoz. Persze a falusi csoportjaink a falu életéből hoznak színpadra bizonyos momentumokat, és próbálják a tánc nyelvén elmondani. Erre nagy szükség van, mert magasabb hatásfokot ér el a mondani való, ha a tánc nyelvén mondjuk el. Persze, ha jól megválasztjuk ezt a témát, és tehetséges ember nyúl hozzá csak abban az esetben. A városi csoportok ugyanekkor a városi emberek, a munkások életéből hoznak témákat színpadra dolgozva, és ezeken keresztül a mai ember számára sok olyan kérdést tudatosítanak, amit talán másképp nem lehetne. Tehát a szükségszerűsége igazolt.
Elhangzott interjúnk Lőrincz Lajos marosvásárhelyi koreográfussal készült, a riporter Lukács János volt. Hangfelvételünket 1975. november 3-án hallhatták a Táncművészet és Nevelés című rovatunkban.
Későre jár, köt borít minden.
Vince Viktória énekelt, Vidombákon még a rendszerváltást követő években mozgalmasabb volt a közösségi élet. 1995-ben járt a településen Kinizsi Gyöngyi.
Tóth Máriával beszélgetünk, aki igaz ugyan, hogy nem vidombáki, elszármazott, mégpedig Maros megyéből, és ha jól értettem, akkor Radnótról. Hogy is került ide Vidombákra?
Hát ezelőtt 20 évvel kerültem ide, és kereskedelembe, a vendéglátóiparba, akkor Brassóba még nagyon-nagyon jól ment. Most már nem hiszem, hogy éppen olyan az árak miatt, de nem Brassóba, hanem Brassótól 7 kilométerre egy ilyen vegyes faluba, akkor még többnyire 100 falu volt. Most pedig vagyunk egy páron vagy 200-an magyarok, és megszerettem itt, otthon érzem magam.
Hogy fogadták be az itteni vidombákiak?
Azt hiszem, egy kicsit dicsekvés, hogy mindenki Marikája vagyok itt.
És most itt mivel foglalkozik? Itt dolgozik Vidombákban?
Igen, a kereskedelemben dolgozom, készruha üzletben. Betérnek el, beszélgetünk mindenféléről. Néha elhívjuk egymást egy-egy jó magyar előadásra, egy-egy színházi előadásra is.
Mikor van egyáltalában alkalom, és hol van alkalom arra, hogy színházba járjanak? Bejárnak Brassóba, vagy ide kijár valamilyen társulat környező falvakból, vagy elmennek Sepsiszentgyörgyre?
Sepsiszentgyörgyre bérletes előadásra. Nagyon olcsó és kellemes.
Ez már igen. Van egy nagy fia is, hallom, hogy katona. Ő ide járt iskolába?
Hát Radnóton járt 5. osztályig magyar osztályba, itt sajnos nincs magyar osztály a faluba, és még elég idegen volt ahhoz, hogy Brassóba egyedül inkálszon, úgyhogy ide aztán román osztályba járt. Megszerette ő is, de nem olyan nagyon, azért neki otthon mégiscsak ott van Maros megyében.
Van-e olyan, hogy az itteni fiatalság számára, már értem alatt a magyar fiatalságot, valamilyen lehetőség, hogy együtt legyenek?
Hát egy nagyon jó barátnőm van az itteni óvodában, óvónő Balázs Irénke. Én úgy nevezem, hogy ő a falunk lámpása. Ő szervezett ilyen kultúra műsorokat, táncot tanított, verseket, és nagyon szép előadást utána a magyar bállal, amire persze meghívtuk a román lakosságot is, és a szászokat is, és nagyon jól sikerült, nagyon szép volt. Mindenki örvendett, mindenki meg volt elégedve.
A vidombáki Tóth Mária üzletessel Kinizsi Gyöngyi készített interjút. Hangfelvételünk 1995. április 23-án hangzott el a Faluvilága című műsorunkban.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Magas fák, sűrű lomb, kis liget, minden ág messziről integet. Tudom jól, hogy nincs itt senki, mégis suttogok, s a régi jó barátra gondolok. Kismadár, ó kismadár, messze száll, még andalom. Kismadár, ó kismadár, vidáman énekelt egy kis dalt, megszólalt, s én rájöttem, hogy minden olyan szép, még most is hallom vidám énekét. Kismadár, ó kismadár, messze száll, míg andalom. A nap, amikor búcsúzott, szomorú rám nézett, s hallgatott. Tudom jól, a hívó szó már hozzá el nem ér, s én mégis hívom, hát ha visszatér. Kismadár, ó kis madár, messze száll, vigandaló. Kis madár, ó kis madár, látlak-e még valahol? Kis madár,
egyszerű emberek, nagyszerű tettek a Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
A 120 perc mikrofonja előtt Dósa Árpád, kipédi vállalkozó, a Vágóhíd tulajdonosa. Mikor indult ez a vállalkozás, Dósa úr?
A vállalkozás 1998-ban indult Nyáradremetén egy bérelt helyiségbe, mint vágópont és húsfeldolgozó hely.
Mikor került át Kibédre?
2002. júniusában. Lett készen az akkori új vágóhíd és a húsfeldolgozó műhely, ami azután 2007-2008-ban bővült a mostani formájára.
Kezdetben hány emberrel indultak?
Kezdetben 10-12 személlyel kezdtünk dolgozni, mind a termelésbe dolgozott ez a 10 személy. Ma 105-110 személy között van a mozgásunk, tehát ebbe már vannak a termelésbe dolgozók. Az üzletesek, tehát a kiszolgálók, az egész csapat.
Helybeliekkel dolgoznak, vagy a környező településekről is alkalmaztak embereket?
Helybeli 50 személy körül, ezen kívül vannak a környező településekről, Szovátától Erdőszentgyörgyig, persze az üzletekbe azokról a településekről levő személyek.
Összesen hány üzlettel dolgoznak?
12 saját üzletünk van, Vásárhelyen van 4, van Kibéden, Szovátán, Parajdon és Korondon, Udvarhelyen van 2 és Csíkszeredában 2 munkapont.
Amikor úgy döntöttek, hogy ebbe vágnak, akkor mi volt a szempont? Miért éppen húsfeldolgozó, miért vágóhíd?
Adódott a lehetőség, és valamennyire a mesterség is hozzáfűződik, mert az alapmesterségem az állattenyésztő középkádér. Ez vezetett rá.
Jó ötlet volt ebbe vágni?
Egyelőre úgy néz ki, hogy az. Gondolom, hogy amikor sikerül mindent úgy megvalósítani, ahogy van számolva, akkor jó.
Folyamatosan bővítenek itt a Vágóhídnál, és gondolom, hogy az üzleteket is modernizálják. Milyen pénzből sikerül ezt megvalósítani? Ki használja az uniós pályázatokat?
Nincsen semmiféle uniós pályázatunk, tehát saját erőből, illetve bankkölcsönből van megoldva.
Az uniós csatlakozás után könnyebb-e?
Az uniós csatlakozás után nehezebb, tehát nagyobb követelményeknek kell megfelelni, olyan követelményeknek, ami az egész Európában előírások, tehát ez sokkal nehezebb, mint a helybéli követelményeknek megfelelni.
Az ellenőrző szervek sokat zaklatják-e?
Nem mondhatnám, hogy zaklatnak, tehát eléggé normális kapcsolat van mindenféle ellenőrző szervvel, és egyre többet próbálnak ráigazítani, ilyen irányító szerep van inkább, mint hogy zaklatást. Nem kimondottan a büntetés a cél, hanem a helyes irányba terelés, illetve a normális működés.
Jelen pillanatban milyen állatokat dolgoznak fel?
Disznót és szarvasmarhát dolgozunk fel, a disznók azok engedélyezett hízladákról, farmokról származnak, a szarvasmarha az a környező településekről, magánszemélyektől, illetve van saját hízlada is, ami besegít az alapanyag előállításba.
Törekednek arra, hogy inkább hazai állatokat vásároljanak hazai farmokról, vagy szóba jöhetnek a külföldiek is?
Többnyire hazai állomány van, marhában 100% disznóba is nagy részt hazai termék van. Persze, hogyha van lehetőség és van olyan minőségű áru, olyan áron, akkor a külföldi is számításba jön.
Alkalomattán lovakat, juhokat nem vágnak?
Lovat azt egyáltalán nem dolgozunk fel, nincs is engedély, meg nem is érdekel. Juhot inkább szezonokban, ilyen, hogy húsvéti bárány, tehát azon kívül nem is foglalkozunk.
Milyen termékekkel vannak a piacon?
A termékskálánk az eléggé bő, tehát ilyen 90 körüli termékünk van, amivel jelen vagyunk a piacon. Megpróbáltuk az egész vásárló közönséget úgy megérinteni, hogy legyenek olcsóbb termékek, legyenek minőségi termékek, legyenek drágábbak, közepesek, tehát mindenféle kategóriának eleget tenni, megfelelni.
Törekednek a hazai ízekre, úgy van kiskükülömenti készítmény, vagy a piac azt diktálja, hogy a kolbász az olyan legyen, mint amilyen Budapesten, Párizsban, Bukarestben, és akkor igazodnak a piac követelményeihez.
Vannak házi jellegű termékeink, tehát amiből egy jó pár van, nem törekedünk arra, hogy a budapesti íz legyen, vagy bukaresti íz legyen, tehát a piac kiválassza, hogy milyen ízekre és mire van szüksége. De van jó pár házi termékünk, amikre szinte büszkék is lehetünk.
A 2000-es évek elejére nagyon sok vágóhíd, nagyon sok húsfeldolgozó létesült a környéken. Mennyire jelentenek ezek konkurenciát önnek?
Minden vágóhíd, minden forgalmazó, minden feldolgozó konkurenciát jelent, viszont meg kell bírkozni velük is, vagy árba, vagy minőségbe, vagy kitartásba, tehát ezek mind olyan dolgok, amik apró lépések, de meg kell bírkozni a konkurenciával.
Említette, hogy 12 üzletben kínálják a termékeiket. A hiper-szupermarketekben nem próbáltak betörni?
Nem vagyunk jelen se hipermarketben, se szupermarketben. Kimondottan a termékünk 60-70%-át saját üzletekbe adjuk el, illetve azoknak az üzleteknek környéken meg városokon. Aki esetleg igényeli vagy szükségeli, azon kívül jelen vagyunk a megyei intézményekbe, gyerekházak, kórházakba, úgy Hargita, mint Maros megyébe.
Ünnepek előtt, karácsony, húsvét előtt nagyobb a kereslet?
Egyértelműen megugrik, főleg karácsony előtt a vásárlási kedv. Ilyenkor 30-40-50%-kal nő a termelésünk. Tehát szinte minden ünnep előtt ezt lehet számolni.
Gondolom, hogy ilyenkor a szezon termékeket nagyobb mennyiségben próbálják piacra dobni.
Így van, tehát vannak házi jellegű termékeink, megpróbáljuk azokat az ízeket előhozni, amik emlékeztetnek a esetleg valamikori disznóvágásokra, hogy legyen mindenféle termék. Jelen vannak a házi kolbászok, májas, véres, disznófősajtok, tepertű, tehát mindenféle olyan termék, amit egy disznóvágás után szokott lenni, azokkal jelen vagyunk a piacon.
További bővítésben gondolkodnak-e?
Gondolom, hogy nem. Ugye megkaptuk az Európai Uniós engedélyt, és esetleg valamennyit a kapacitásban, még hogyha bővülünk, de napi 10 tonnás termelésnél vagyunk, ami elég. Nincs is lehetőség többre is, ez elég kezelni is, meg eladni is.
Az elmúlt évek alatt a munkáját elismerték-e?
Nem volt semmiféle díjazás, tehát a legnagyobb elismerés és díjazás az a vásárlók részéről van, hogyha a vásárló visszatér, és többször is visszatér, az tükröződik a termelésbe, és az szerintem egy elismerésnek vagy kitüntetésnek az elég.
Gondolom, hogy a munka mögött ott áll a család, és a család egy emberként áll ön mögött.
Persze, hát ez amúgy ilyen családi vállalkozás, tehát a feleségemmel együtt próbáljuk vezetni. Gyerekek, ők is megpróbálnak részt venni, tehát van egy 20 éves fiunk, aki Kolozsváron van az állatorvosi egyetemen, meg egy 18 éves lányunk, aki Vásárhelyen van a Hólyai liceumban.
Akkor nagy valószínűséggel viszik tovább a stafétabotot?
Hát gondoljuk, hogy igen, tehát igazság szerint nem egy ember életes, tehát nem egy ember nyomos kell legyen, hanem reméljük, hogy fogja érdekelni a gyerekeket, és ezt majd ők döntik el.
Ez a gazdasági válság jelentkezett-e önöknél?
Jelentkezett a gazdasági válság, mint minden ágazatban, de egyelőre nekünk a termelésbe nem mohassuk azt, hogy csökkentette a termelést. Sok minden nehezebben lehet megbírkozni. Banki kamatok megnőttek, tehát nagyobbak a költségek, de viszont nem lehet azt mondani, hogy kimondottan ez annyira negatív, hogy megállított, vagy valamilyen más gondok jelentkeztek volna.
Amikor az ember eljut egy bizonyos szintre, automatikusan megnő a baráti köre és az ellenségeinek a száma. Önnek lettek-e olyan barátai, akik azelőtt nem ismerték meg, de most nagy barátnak tartják?
Természetesen az ismeretségi kör az bővült, vagy üzleti kapcsolatból kifolyólag, vagy valamilyen formán bővül az ismeretségi kör. Amúgy barátkozás, meg szórakozásra nem igen jut idő, tehát egyelőre még az időnek 100%-a itt le van foglalva, tehát nem tudunk bár minimális időt se szakítani a barátokra, illetve szórakozásra.
TV-rádió maradt?
TV-rádió az marad, de egyre kevesebb. Este híreket, ilyesmit megnézni, hogy azt se tudjuk, mit nézünk, valamit nézünk, és aztán azzal lefekvő, és reggel kezdjük újra.
Sok az irigyese?
Hát ezt nem tudnám megmondani. Nem igazán gondolkoztam rajta. Megpróbálunk úgy viselkedni, hogy se feltűnésnek értsünk, illetve ne is sértsünk meg embereket, ha bár ez nem minden alkalomban sikerült. Aztán, hogy ki milyen meglátással van, én nem tudom ezt befolyásolni.
Elhangzott interjúnk Dósa Árpád kibédi vállalkozóval készült. Ember közelben című rovatunk 2009. december 5-én hangzott el a 120 perc című magazin műsorunkban. A folytatásban Farkas András énekel.
Ha tudnánk, mit hoz a holnap, a sorsunk mit ígér, hogy jót vagy rosszat tartogat az élet, majd hoz reám, vagy hoz valami szépet, mi lenne, ha tudnánk előre. Szállnánk véle, hisz tétlenül az ember hogyan nézze, hogy sodorja az élet a maga útján, hogy változtatni ő sem tud a sorsán. Bár jól tudja, hogy mit kellene tenni, hogy melyik úton merre kéne menni, még választhatna jó és rossz között, ám mégsem dönthet ő a sors fölött. Lám csak mi szerencse, hogy jövőnk titok marad, ha sorsunk velünk mostohán is bán. Még remény van rá, hogy majd jobbra válik, a holnap fényes déli bábbal ávít. És éltet a remény, te leszel a győztes, s ha elrontod, csak te lehetsz a vétkes, a szélcsempés a vihar. Egymást váltja, mi meg csak haladunk, utunkon mind tovább. Bár jól tudja, hogy mit kellene tenni, hogy melyik úton merre kéne menni, még választhatna jó és rossz között, ám mégsem dönthet ő.
Kaka Zoltán néprajzossal járjuk végig ma Kézdi Szentkeresztet. Itt állunk a falu határában. Mikor keletkezett a falu, és mit lát a turista, aki felkeresi Kézdi Szentkeresztet?
Ez a felső három szék, ez talán a legszebb vidéke a Kárpátok kanyarjának, ugyanis itt vagyunk tulajdonképpen a keleti Kárpátoknak a déli részén, és itt vagyunk a Kárpát kanyar legdélkeletibb részén. Kézdi Szentkereszt, vagy ahogy régen nevezték Poján, a Perkőnek a keleti lábánál van, a jelenlegi helyén. Régebben viszont az innen is látszó Kászon vize mentén fennebb a Szent Jánosba volt a falu, a hagyomány szerint. Onnan a népvándorlás zaklatásai miatt, vagy hát az ide betörők zaklatásai miatt a falu áttelepült a bolygóba, és majd onnan települtek ide a jelenlegi helyükre. Hogy ez a kézi poján vagy poján létezette már akkor, mikor a Szent János is megvolt, vagy a bolygó is megvolt, azt nem nagyon tudjuk, de hogy létezett, az biztos, csak nem, hogy ezen a helyén. Tehát ahogy a falu elkezdett onnan lefele jönni, az első telep helyéről a bolygóba, úgy települt át az egész lakosság ide a jelenlegi Poyánba. A Szent Jánosbani telep helyén a falu temploma még az 1500-as évek közepén, 50-56-ba, 57-ben még állott, és az a szerencsém volt, hogy 1975-ben a falu templomának az ásatását azt rám bízta a Székely Zoltán, az akkori múzeumigazgató. Ő fennebb ásott a várpatakán egy régi várat, és akkor a Bao-Bao táborosokkal nekem jutott az a feladat, hogy ezt a templomot, hát nagyon egyszerű volt az ásatás, föl kell tárni a templomnak az alapköveit. Pontosan tudjuk, hogy az a templom az északi fala festett volt, mint ahogy minden templom akkor valószínű, mert az alsó részen a festéknyomok még elé jöttek a földből, frissen, gyönyörűen virítottak azok a színek. Itt látható ugye a perkő, mondtam, hogy a perkő déli oldalán van a jelenlegi kézi szentkereszt, a perkő tetején a Szent István kápolnát látja az ide érkező, ahol minden év augusztus 20-án szokták tartani az úgynevezett Szent István búcsút. Ezt 1990 óta ismét minden évben megtartják. Hatalmas tömeg gyűl össze a környékről, tehát nem csak a felsőháromszékiek, hanem magyarországi testvérfalvak is úgy időzítik az ide érkezésüket, hogy a Szent István napi búcsún a perkőn részt vehessenek. Nagy kirakóvásár van ilyenkor, és hát a szentmisét a kápolna keleti felén felállított oltárnál végzik. És hát Kézi Szentkereszt környékén a turista, az ideérkező még sok szép dolgot lát, többek között fennebb egy picit látszik a Nemere-hegység, legmagasabb csúcsai ide látszanak, az 1640 méteres Nagy Sándor, akkor a Kis Nemere, e között ment az 1000 éves határ, tehát a határnak a pontjait még ma is fel lehet lelni, és a Kis Nemere és egy Nagy Nemere között volt egy határpont, amit a túloldali románok, a dormániak még úgy mondanak ma is, hogy Last Tölpulde fér, az egy ilyen nyereg, ami a Kisnemere és a Nagynemere között van, és hát ott ment ki a határ a Veresvízből egy olyan 5000 méternyi állandóan kapaszkodó úton a Kisnemere és Nagynemere közé, és akkor átment a Nagy Sándorra, és itt követhető a határ, a régi 1000 éves határ jó ideig. Amit még látunk innen, ezek a felsőháromszéki falvak nagyon szépek, és néphagyományokban, meg építészeti emlékekben is gazdagok. Többek között Kézdi Szent keresztül fennebb van a hozzátartozó falu Bélafalva, Kurtapatak és Esztelnek. Esztelnek ugye különösképpen ismert a Ferences Kolostorról, meg hát a Nagy Mózes működése kapcsán nagyon sokat tudunk Esztelnekről. Aztán jön Csomortán, meg Kézialmás, és az ide látszó, a Szent Mihály hegyen található Kézialmás és Lemhény között létező Szent Mihály templom festői barokk falaival, amit nemrég javítottak meg, hogy ide fehérlik a templomnak a képe. A templomot sajnos ma már nem használják, csak nagy ritkán temetések alkalmával. Ez a templom a mai barokk képét 1777-ben kapta, amikor nagyjából a felsőháromszéki templomok is a régi stílusukat egy kicsit kivetkőzve barokkos képet kaptak. Ugyanis Kézialmásnak is és Lemhénynek is most már van egy kis temploma, tehát nagy dolog volt régen is a híveknek oda kimenni a Szent Mihály hegyére a templomba. Fennebb aztán Berec következik, ez volt a valamikori Nagy Magyarországnak a határ pontja ezen a részen, tehát egy olyan határátkelő volt az Ojtodi szoroson, Bereckkel kezdődően, tehát ez volt az utolsó falu, hogyha tulajdonképpen a Kárpát-medencét nézzük, ami legdél-keletebbre van. És Berectől, ha átmegyünk egy olyan 800-valahány méter magas átjárón, akkor beérünk az Ojtoz vizébe, abba a szép szurdok völgybe, ahol az út átvezet Moldvába.
Kézdi Szentkereszttől nem messzire van a Lassóági természetvédelmi terület is. Most egy része Kézdi Szentkereszthez tartozik.
A Lassóág és a Veresvíz tulajdonképpen két olyan lassú, lefolyású patakocska a Nemere-hegységben, ami ilyen lápos területeket alkotott maga körül, lassú lefolyása lévén ilyen nagy kanyargósan folyik Moldva fele, szinte háromszék pereméről Moldva fele folynak ezek a vizek, tehát túl vannak a Kárpáti főgerincen a vízválasztón, és mind a kettő körül, ugye lassúak, mint a Veresvíz táján, kialakultak ilyen lápok, ami természetvédelmi terület, lévén, hogy rengeteg olyan jégkorszaki maradvány növényt találunk, mint például a szibériai hamuvirág, akkor a Trientalis europaea, a háromlevelű vidrafű, és másokat, és különös érdekes lápi viszonyokat, ahol még sok minden úgy megtalálható, ami miatt hát annak idején elindult egy ilyen folyamat, hogy ezeket a területeket védetté nyilvánítják. A megyei tanács kétszer is elfogadott most 90 után olyan határozatokat, hogy ezeket ideiglenes védetté nyilvánította. Sajnos a határozat ugye a papíron maradt, és viszont a területnek az értékei, amíg még vannak, és úgy érzem, hogy így ilyen sántítva megyünk be az Európai Unióba ezekkel a védett területekkel, hogy semmiféle védettséget nem élveznek a deklarált védettségen kívül. De úgy a lassúak, mint a Veresvíz tájéka, izgalmas dolog lenne faluturizmusos szempontból is, mert rengeteg mutogatni való van ott, olyan, amit messzeföldön nem igen lát az ember, és ami miatt nagyon sokan jönnek ide. Többek között ezen a nyáron is a Budapesti Természettudományi Múzeum növénytárából érkeznek kutatók, akik segítenek ezeknek a lápoknak a tudományos felmérésében, mert még nagyon-nagyon sok minden van, amit még ott el kellene végezni.
Van-e olyan épület, ami régi épület, és ha valaki hall róla, akkor tudja, hogy Kézdi Szent Kereszt?
Hát Kézdi Szentkereszten amúgy ilyen régi házak, kúriák, egyebek nem igen vannak, viszont érdekes a népi építkezése. Ez a hegy oldalába épült, adva volt a természetből ugye a kő, amit egyszerűen kibányáztak és beépítettek. A kerítések, ahogy megyünk fölfel a hegyre, egyre több kőkerítést találunk, és hát a házakat úgy teraszosan szinte egymás hegyére hátára fölfel a domboldalára építették, ami hát úgy volt lehetséges, hogy tudták azt, biztosak voltak, hogy egy jó sziklára építik, tehát sziklára épített házak ezek amúgy fából nagyjából, de kő alapra. Ezek a népi építési stílusok az 1800-as évek közepétől errefele úgy megtalálhatók. Egy sejtes ház már nem igen van, azokat lebontották, de a két sejtes kis tornácos házakat még megtaláljuk. És egy érdekes dolgot láttam én, sajnos manapság már egyre kevesebb, a bejárati kapu, a nagy kapu két szárnyán egy érdekes motivum volt, az úgynevezett szalamandra, amit deszkából vágtak ki, és ilyen pikkelyesen egy kicsit befaragták, még akkor is, hogyha fenyőfából készült, és ezek a szalamandrák, hát ezek ki tudja milyen mitikus nyomok, nem tudunk ma már utána járni, hogy honnan jönnek, viszont érdekes megfigyelni valók lennének Kézdi Szent Kereszten. Van egy kis templom az 1700-as évek, pontosan nem tudom, hogy mikor épült, görög-keleti templom, ma, hogy az görögkatolikus volt-e, azt se tudom hirtelen elmondani, de fából készült templom, hát az is érdekes az ideérkezőknek, különösen aki ezt a kultúrát szeretné megtalálni Felső-Háromszéken.
Az elmúlt 9,5 percben Kakas Zoltán néprajzos válaszolt kérdéseinkre. Hangfelvételünk 2005. május 8-án a Faluvilága című műsorunkban hangzott el.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak mai rádiós találkozónkon is. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Az Univerz együttessel búcsúzom, a viszonthallásra. Thank you.
Tönek. Segítsetek